Unitárius istentisztelet. A Magyar Unitárius Egyház műsora.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A következő 25 percben unitárius rádióistentiszteletet hallhatnak a Kolozsvári Rádióban. A mai napon egyházi beszédet mond Rácz Norbert, a Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze. Tartsanak velünk!
Kedves keresztény testvéreim, mai egyházi beszédem alapgondolata írva található a Királyok első könyve 22. fejezetének 19-től 23-ig terjedő verseiben. Mikájéhú pedig ezt mondta: halld meg az Úr igéjét! Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr: ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék rá Mót Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt: majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle: hogyan? Az így felelt: elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt: így csak ugyan rá tudod szedni. Menj, és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétád szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Keresztény testvéreim, ezek a szavak, amelyeket az imént felolvastam előttetek, az Ószövetség egyik kevésbé ismert prófétájának, Mikájéhúnak a szájából származnak. Egy olyan ember látomásba öltöztetett isteni ítélete ez, aki csak egyszer jelenik meg a Bibliában. Illetve pontosabban csak ebben az egy történetben jelenik meg, ugyanis ezt a történetet a Krónikák könyve is szinte változtatás nélkül elmondja. Ez a beszéd, ez a látomás nem akárhol hangzott el, hanem Izrael és Júda királyai előtt, előrevetítve Aháb, az északi országrész uralkodójának a halálát. Egy bátor ember bátor szavai, aki az életével játszik, de nem tehet egyebet, mert próféta. Alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt az Úr igéjét kell szólja. Lássuk hát azt a történetet, amelyben elhangzanak ezek a szavak. Jézus előtt valamikor 900-ban vagyunk, valószínűtlenül régen, több ezer évvel ezelőtt Szamáriában, az északi országrész Izrael fővárosában. Ebben az időben az ország trónján Aháb király ül. Ugyanaz az Aháb, aki Illést üldözi, aki pogány papokat és isteneket importál felesége Jezábel révén az országba. Furcsa, szeszélyes ember ez az Aháb, hisz nemrég, alig pár évvel a történet előtt Illés, az Úr szolgája, Isten halálos ítéletét mondta ki rá. Amikor Aháb meghallotta az ítéletet, ez a gőgös nagyúr bűnbánatot tartott, és Isten megkegyelmezett neki. Azóta azonban sok idő telt el. Legalább 3 év, olvashatjuk a Szentírásban, de talán kicsivel több is ennél. Körülbelül ugyanannyi, amennyit a mai politikai nyelvben egy mandátumnyi időnek nevezünk, s mint a mai kampány ígéretek, Aháb bűnbánata is széllé változott. Helyét viszont elfoglalta a birtoklás és a gőg, hogy még nagyobb úr legyen, hiszen ott van ez a település, Rámót, Gileád, mely egykoron Izrael része volt, és amely most mégsem Izrael birtoka, ám újra az lehet. Csak hadsereget kell kovácsolni a népből, csak megfelelően kell küzdeni, vissza kell foglalni bármi áron ezt a várost, és újra az övé lesz. Gondolta magában Aháb, kincseivel és gazdagságával, adójával és a nagyobb területtel, azzal a tekintéllyel, amit a nagy ország ad egy királynak. De egyedül még Ahábnak sem sikerülhetett ez. Megkereste hát a déli országrész, Júda királyát, Jósáfátot, és arra kérte, segítsen neki ebben a küzdelemben, hogy majd közösen visszaszerezzék az ősi földet. Jósáfát rábólintott a haditervre. Talán az igazságtalanul elrabolt várost sajnálta, vagy a kincseket remélte ő maga is, esetleg politikai számításokba bonyolódott, nem tudhatjuk. De igent mond a haditervre, csupán azt akarja, hogy mielőtt megkezdik a támadást, kérjék ki Izrael prófétáinak véleményét, hadd hallják, vajon áldását adja-e az Úr erre a küzdelemre. Itt szólnom kell zárójelben néhány szót a prófétaság sajátos vallási, ószövetségi, izraeli szerepéről. A prófétaság ebben a korban, amelyben a történet zajlik, nem új intézmény. Lényegében ezek a proféták évszázadok óta Isten szócsövei voltak a nép számára. Felfogásuk szerint az ember nem születik profétának, hanem azzá válik. Sok munka, odafigyelés, szellemük csiszolása által egy adott ponton ezek a sajátos, rendkívüli emberek érzékenyek lesznek Isten szavára, tartja az ószövetségi gondolkodás, és képesek lesznek arra, hogy az isteni szavakat és akaratot tolmácsolják az emberek előtt. Nem rendkívüli tehát, és érthető valamilyen szinten, hogy ezek a proféták gyakran közösségbe szerveződtek, ahol aztán így együtt tudták egymást buzdítani, hogy minél jobban, minél tisztábban tudják az isteni szavakat befogadni. Aháb és Jósáfát király elé ezen a napon Szamária városában 400 proféta áll ki. 400 Isten embere áll a trón elé, és hirdeti a két királynak fennhangon az idézőjeles isteni akaratot. 400 kompromisszumot elvileg nem ismerő ember ad kardot Aháb és Jósáfát kezébe, és állítólag Isten akaratát tolmácsolja nekik. Menjetek és harcoljatok, menjetek és küzdjetek meg, mert az Úr veletek van. Az egyik közülük, egy vezérféleség, akit Citkijának hívnak, még vasszarvakat is hoz magával, és azzal szemlélteti a mondani valóját. Íme Aháb, úgy fogod legyőzni, ledöfni az ellenséget, ahogy én ezekkel a vasszarvakkal döfködök a levegőbe. 400 iskola proféta, akik valamilyen okból kifolyólag egymást túllicitálva próbálják elmagyarázni a két királynak, megmutatni nekik, hogy mennyire nagyok ők, biztos győzni fognak, mikor eljön az ütközet pillanata. Aháb örvend, hiszen nem csak a katonaság, nem csak az ő szavai, nem csak a szomszédos király, hanem íme az isteni tekintély is mellé áll. Még ezek a proféták is, akik olyan kevésszer szoktak jó dolgot mondani, most így szólnak, menj és győzd le az ellenséget. De Jósáfát óvatosabb. Valahogy hamisan cseng neki ez a 400 tagú, egyet fújó, egyet mondó emberkórus. Megkérdezi királytársától, nincs vajon több proféta Izraelben? És mint a mesékben, Aháb legyint egyet. Á, hát van még egy, de én őt nem szeretem. Sőt, gyűlölöm, mert mindig rosszat mond rólam, és ezért ide sem hívtam el. Mikájéhunak hívják, a Jimlá fia ő. Jósáfát rosszalja a választ. Király így nem beszélhet, mondja Ahábnak. Menj és hozasd ide őt, ezt a prófétát, akit lehet, hogy te nem szeretsz, de attól még igaza lehet. Ahábnak nincs mit tennie. Nem veszítheti el a királytársat, a segítséget, így hát követet küld Mikájéhu után. Ám a követ ki van már tanítva, és amikor megérkezik a prófétához, elmondja neki, Aháb, a nagy király hívott téged, hogy most azonnal jelenj meg a fővárosban, de vigyázz, mert 400 ugyanolyan próféta, mint te, azt mondta, hogy Isten áldását adja a haditetre, te se mondjál egyebet. Mikájéhu pedig kijelenti, hogy ő az Úr szavát fogja szólni egyedül. A válasz a kezdetben, a szamáriai térszínpadon, ahol 400 próféta társa, két király, több államférfi, a katonák és a nép összegyűlt, hogy lássák ezt a csodát, vérszegény. Bizonyára megkérdezték tőle, nos, neked mi a véleményed erről a háborúról? Menjetek. Majd az úr eldönti. Hangzik a válasz. A lehelet finom, a pejva könnyű válasz még a hábot sem elégíti ki. Hányszor esküszöl arra, hogy igazat mondasz? Hányszor kell megeskesselek? Kérdezi a prófétától, aki ezután egészen más, egészen váratlan választ ad. Elmondja, hogy a király Aháb nem éli túl az ütközetet. Aháb tajtékzik. Ugye megmondtam, hogy ez a semmire kellő nem fog jót mondani rólam? Mert, folytathatnánk a gondolatát, én csak azokat a prófétákat szeretem, akik jót mondanak rólam, akik, amikor szidnak engem, nagyon finoman és burkoltan teszik. De inkább dicsőítsenek a bölcsességemért, azért, hogy én milyen jó király vagyok. Megmondtam szépen, hogy ezt a prófétát nem kell idehozni. Most is rosszat mond rólam, és csökkenti a varázsát ennek a pillanatnak. Ezután mondja el Mikájéhu ezt a látomást, ezt a proféciát, amit textusként felolvastam, ahogy az Úr egyik lélekkel rászedeti Izrael prófétáit azért, hogy a király elvesszen. Ez jelképes beszéd. Egy jelképes, metaforikus elmondása annak, hogy mi fog történni, hogy miért kell Ahábnak elpusztulnia. Nyilván a király nem tűri az ilyenfajta lázítást, ezeket a romboló szavakat, és a prófétát börtönbe veti, sőt megparancsolja, hogy szűkös táplálékon, kenyéren és vízen tartsák mindaddig, ameddig ő a háborúból visszatér. De a visszatérés nem történik meg. Aháb az ütközetben, bár álruhát ölt magára, elesik, és Illés meg Mikájéhu proféciája egyként beteljesedik a királyon. Aháb meghal. A kérdés, amely bennem megfogalmazódott e történet kapcsán az, hogy mi történik olyankor, amikor az igazság 400 az 1 arányban oszlik meg. Mi történik olyankor, amikor 400 istenembere, próféta egyként és hangosan mond egyet, kiszolgálva a hatalmat, támogatva azt, és eközben pedig egyetlen egy gyenge és esendő hang mond mást, és mégis ennek az egynek van igaza. Számos példát találunk arra az emberiség történelmében, amikor ez így történik. Amikor a tömeg vagy az uralkodók ordítása, hatalma, gőgje elnyomja az igazságot kimondók szavát. Amikor egy ember vagy egy gyenge és esendő maréknyi közösség áll szembe a hatalmas gépezettel, mely társadalmilag, gazdaságilag, politikailag, sőt egyházilag is alátámaszt valamit. Mi történik, amikor az igazság a kevesek szájából hangzik el, és a többség mást mond, mást hisz? Ennek az iskola példáját láthattuk, ismerhettük az elmúlt kommunista rezsimben. Amikor a kor prófétái, tudósai, írói, költői, művészei, azok a vezetők, akik mint mai proféták kellene szólják az igazságot, énekelték az új Ahábnak a dicsimnuszt, és támasztották alá, írták alá minden cselekedetét, így adva alapot számára, hogy minden gaztettét nyugodtan, minden réteg támogatásával vihesse véghez. De ne gondoljátok, hogy ezek az idők lejártak. Ne gondoljátok, hogy ez a történet a maga 3000 évével és ószövetségi mi voltával, vagy a kommunizmus a maga diktatúrájával nyomtalanul elmúlt, és most már egy új és boldog világban élhet az ember. Nem, testvéreim. A hábok ma is léteznek, és őket kiszolgáló proféták 400-an, vagy 4000-en, vagy 4 millióan ma is itt járnak közöttünk, és zengik a dicsőítő himnuszokat nekik, mondják, igazad van, neked van igazad, ezt meg kell tenni, emellett nem lehet elmenni, micsoda lehetőség népünk, országunk, nemzetünk számára. Ezt nem lehet kihagyni. A mai kor ahábjai pedig gőgösen, trónjaikon ülve viszik véghez gaztetteiket, ostromaikat, támadásaikat. Csak egy eleven, a mi számunkra is kellemetlen, de talán majd a gyermekeink, unokáink húsába maró példát szeretnék elétek hozni. Azt a bányaberuházást, amely elől immár minden akadályt elgördítettek ahábjaink és prófétáik. Azt a még csirában levő tragédiát, ami tőlünk nem messze, Verespatakon bekövetkezni készül. Ez is egy ilyen mai, posztmodern Aháb és Mikály Jéhu történet. Mert a színen megjelent ez a cég, mely rá akarta tenni a kezét a vagyonra, és suttogni kezdett éveken, évtizeden keresztül nagy kitartással és odaadással ennek az országnak az ahábjai és prófétái fülébe, mint egy rossz lélek, mint egy gonosz szellem. Ezt meg kell tenni. Nincs más út. Ezt muszáj. Mert hát fellendül az ország tőle, vagy ha az ország nem is, de a te pártod mindenképp. Gazdag ember leszel. Mit számít, hogyha hegyeket mozdítunk, és helyette mocskos kráterek maradnak? Mit számít az az agytároló, ami bármikor elpusztíthatja nem csak a környék, hanem jóformán Erdély állatvilágát? Ó, hát mi mindent megteszünk, hogy ez ne következzen be. És a mai ahábok, ugyanúgy, mint az az Aháb, aki Illés előtt bűnbánatot tartott, kezdetben égre, földre esküdöztek, igenis megvédjük a környezetet, a múltat, a kultúrát, a földet, a természetet, megvédünk mindent. Mindaddig, amíg a trónt ott érezték maguk alatt, és mindaddig, amíg ez a gonosz szellem bele nem suttogta fülükbe az aranyláznak, ennek az emberi agyat elborító betegségnek a hangját, mindaddig, amíg a gonosz szellem meg nem győzte őket arról, hogy ő nekik van egyedül igazuk, hogy ezt meg kell tegyék, mert az ajándék hatalmas, a kincs óriási. És megtalálták a maguk prófétáit. Azokat a tudósokat, akik megírták a szakvéleményezéseket, megtalálták azokat az újságírókat, akik kiszolgálták és kiszolgálják őket, megtalálták azokat a gazdag embereket, akik pénzüket és nevüket adták, a művészeket, a sztárokat, a politikusokat, megtalálták a mai kor 400 prófétáját, akik vasszarvakkal döfködik az ellenséget, és mondják, ez fogja elhozni számunkra az új világot, ez fogja az országunkat felvirágoztatni, mindenki aranyba öltözhet majd. És zengi a 400, a 4000, a 4 millió álpróféta ezt az álhimnuszt, és dicsőíti a mai ahábokat, és immár nincs semmi, ami ezt a beruházást meggátolhatná, csak néhány gyenge szavú, néhány nagyon egyszerű, nincstelen prófétája az Úrnak, néhány Mikály Jéhu, akit ha a nagy testvér megkérdezi, hogy de hát tényleg, nincs más, mindenki így gondolja, akkor kelletlenül odahívnak. Na, mondjátok. Ők pedig ugyanúgy, mint ez a másik 3000 évvel ezelőtt élt egyszerű ember, mondják a maguk egyszerű, de annál igazabb szavait, hogy megmérgezzük a világunkat, hogy akármilyen gátat lehet ide építeni, hamarabb vagy később ez úgyis katasztrófához vezet. Hogy nézzünk körül a világban, mindenhol ez történt, mindenhol, ahol ilyenfajta beruházást követtek el, tragédiába torkollott a munka. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy nem a te életedben, de 50 vagy 100 év múlva ez így is, úgy is bekövetkezik, és akkor a megmérgezett gyermekeid és unokáid téged fognak okolni. Hogy ott van Európa egyik legértékesebb ókori bányarendszere, ott vannak azok a kincsek, amelyeknek az értékét nem lehet sem pénzben, sem aranyban, sem ezüstben kifejezni. Ott vannak azok az épületek, meg az az élet, ami évezredeken keresztül zajlott ott. És ott van a természet, a maga gyönyörűségével, kincseivel. Ezt nem lehet, nem szabad elvenni. És mondják ezek az egyszerű, de elszánt prófétái az Úrnak, szemben a hatalmas és hangos ahábokkal meg prófétáikkal hirdetik az igazságot. Én nem tudom, hogy ebben az új ütközetben, ebben az új erdélyi Szamáriában ki lesz a győztes. Vajon Aháb, vagy az ahábok elpusztulnak-e valamilyen politikai vagy gazdasági ütközetben, vagy sikerül nekik a Mikály Jéhukat börtönbe vetni, elhallgattatni, és a 400 álpróféta hamisan csengő, de annál hangosabb hallelujája fog Zsoltárt énekelni az Aranyistennek. Nem tudom. De hogyha az álpróféták és az ahábok győznek, ha megindul ez a küzdelem a földdel, a kővel, a kultúrával, akkor hamarabb vagy később a mi gyerekeink, unokáink fognak házaink, utcáink, palotáink, városaink és hegyeink ösvényein és útjain eszeveszetten, zokogva és kilátástalanul szaladgálni, mert valamikor voltak olyanok, akik nem mertek hangosan szólni, akik behúzódtak a királyi trón árnyékába, vagy a dicsőítő, magasztaló kórusba. Én nem tudom, ki fog itt győzni, de azt tudom, hogyha ez a történet, amit a Szentírásból megismerünk, újra lejátszódik, megint az emberek, mi, akik itt élünk, és a mi gyermekeink, unokáink szenvednek majd. Ezért én azt kívánom, hogy ez alkalommal is álljunk a gyenge hangú, de annál igazabb Mikájéhu proféták mellé, és velük együtt mondjuk az Úr szavát, hogy nem szabad, nem lehet, nem hagyjuk. Ámen.
Nem véletlenül hívtam ma ide Norbertet a stúdióba, hiszen ő a jövő héten kezdődő egyhetes rendezvénysorozatnak, a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál című rendezvénysorozatnak a főszervezője. Arra kérem tehát, hogy mutassa be röviden a rendezvényt.
Kolozsvár a Magyar Unitárius Egyház bölcsője. Itt született egyházalapító és vértanú püspökünk Dávid Ferenc. A 16. században felekezetünket kolozsvári vallás néven emlegették. A magyar unitarizmus és a kincses város elválaszthatatlanok egymástól. Egyházunk 445 éves történelme folyamán elődeink megannyi szellemi és közösségi értéket alkottak, melyekre büszkék lehetnek mind a mai unitáriusok, mind a más felekezetű kolozsvári polgártársaink. Értékeink felmutatása céljából szeptember 16-22-e között nagyszabású rendezvénysorozatot szervezünk, amelynek a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál nevet adtunk. Szeretnénk ezáltal ismertetni történelmi, vallási, szellemi és kulturális örökségünket, miközben nem mellőzzük a minőségi szórakoztató programokat sem. Az egyhetes rendezvénysorozattal olyan programokat kínálunk, amelyek minden korosztálynak, illetve a különböző érdeklődési köröknek érdekességet nyújtanak. A legkisebbeket kettől szombatig az unitárius óvoda termeibe várjuk, ahol a hírneves intézmény pedagógusai érdekes foglalkozásokat tartanak. Az ifjakat a Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet szervezői hívják sajátos tevékenységekre. Az unitárius hét során minden kedves érdeklődőt szívesen látunk meg annyi kiállításon, komoly, nép és könnyű zenekoncerten, áhítaton, színpadi előadáson, kerekasztalbeszélgetésen, várostúrán, borkóstolón és más jellegű programokon. Rendezvényünk keretében ünnepeljük meg Erdély egyik legrégebbi és legnevesebb oktatási intézménye, a János Zsigmond Unitárius Kollégium fennállásának 456. és újraindulásának 20. évfordulóját. Programjaink mindenki számára nyitottak, felekezeti és nemzeti hovatartozástól függetlenül. a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál nevezetű egyhetes rendezvénysorozat hétfőn, szeptember 16-án délután 6 órától kezdődik a János Zsigmond Unitárius Kollégium udvarán, vagy kedvezőtlen, esős idő esetén a belvárosi unitárius templomban. Isten áldja!
Unitárius istentisztelet. A Magyar Unitárius Egyház műsora.